Istennek igéjét a Nehémiás könyvéből fogjuk olvasni. Az első rész, első versszaktól a 11. versszakig. Nehémiásnak, Hakaljá fiának a története. A 20. esztendő Kiszlév havában történt, amikor Súsán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik atyám fia, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik fogság után megmaradtak meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy a megmaradtak, akik a fogság után maradtak meg, nagy bajban és gyalázatban vannak ott, abban a tartományban. Jeruzsálem várfalai csuparés és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket, napokon át ültem, sírtam, és gyászoltam, böjtöltem, és imádkoztam a mennyisten előtt, és ezt mondtam. Ó, Uram, mennynek Istene, te nagy és félelmetes Isten, te hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik téged szeretnek, és parancsolataid megtartják. Legyen figyelmes a füled, legyen nyitva a szemed, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek Izrael fiainak a vétkeiről, amelyekkel vétkeztünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én elszélesztelek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, még ha az ég szélén lennének is azok, akiket eltaszítottam közületek, onnan is összegyűjtöm, és elviszem őket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott legyen nevemnek lakóhelye. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál nagy erőddel és hatalmas kezeddel. Ó, Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára, és szolgáid imádságaira, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyan a király pohárnoka voltam. Eddig Isten igéje. És imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy neked van mondani valót hozzánk. Köszönjük, hogy újra egybegyűlhetünk itt élőben is. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te gondolataidat. Segíts, hogy tiszta kezeket felemelve, nyitott szívvel tudjuk ezt megtenni. Segíts, hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk a te igédnek. Kérlek, Uram, mindazokért, akik most nincsenek közöttünk, hogy őknek is te add meg, hogy online vagy bármilyen formában tudjanak hallgatni a te szavadat. Segíts, hogy tudjon az a szeretet bennünk lenni, ami benned is van. És köszönjük, hogy neked gondod van a betegekre, az idősekre, a gyerekekre. Köszönjük, hogy te adsz nekünk élelmet, te adod meg a mindennapi betevőnket. Kérlek, mindenhol a te igédet hirdetik, hogy te légy közöttük, te áld meg közöttünk Danit is, tudja elmondani azt, amit te rábíztál. Mindezt kérjük a te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Foglaljunk helyet.
Köszöntelek én is szeretettel benneteket, és azokat is, akik online követnek bennünket. Míg a zenészek helyet foglalnak egy technikai információ, hogy múlt héten megbeszéltük, hogy egyik oldalon megy a légkond, de a másik oldalon nem. Úgyhogy, ha melegetek van, vagy fáztok, akkor legyetek szabadok arra, hogy esetleg helyet cseréltek, és így talán mindenkinek tudunk kedvezni egyszerre. Mielőtt belenézünk az igébe, szeretnék én is röviden imádkozni. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk azt, hogy nagy szükségünk van rád, nagy szükségünk van arra, hogy valóban szüntelenül imádkozzunk, valóban egyfolytában a közeledben legyünk, és veled kapcsolatban éljünk, és nagyon hálás a szívünk a te szavadért, a te igédért, ami előttünk lehet ma, és köszönjük neked, hogy ez éltető, köszönjük neked azt, hogy vezetsz ezáltal bennünket. Kérlek azért, hogy taníts engem is, taníts bennünket is, ma valamire formáld a szívünket, formáld át az életünket. Ezt kérjük a te nevedben. Amen. Ha kaptatok papírt, amin a jegyzett pontok vannak, akkor látjátok, hogy azt a címet adtam a mai igehirdetésnek, hogy a változások időszaka, és azt gondolom, hogy nem nagyon kell ezt magyarázni, hiszen az elmúlt néhány hónap ez a vírushelyzet, a karantén időszak az, hogy nagyon sokat voltunk otthon, illetve hogy a gyülekezettel sem tudtunk találkozni, vagy éppen barátokkal, talán rokonokkal se tudtunk együtt lenni. Sok változást hozott az életünkben. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, azt gondolom, hogy az ember nehezen viseli a változásokat. Főleg azokat a változásokat, amiket nem mi eszközölünk, amikről nem mi döntünk, hanem egyszerűen csak jönnek. Aztán a kérdéssel szerettem volna kezdeni mai reggelt, hogy esetleg a karantén időszak óta volt-e közületek valaki, aki akár YouTube-on, akár más helyről Nehémiás próféta könyvéből hallgatott ilyen hirdetést. Volt ilyen közöttünk? Hallottatok ilyet? Nem, jó, annál jobb. Ezt azért tettem fel ezt a kérdést, mert én gyakorlatilag az elmúlt hetekben különböző helyeken, Spotify-on, YouTube-on is három olyan igehirdetést is láttam, vagy félig hallottam, vagy meghallgattam, ami Nehémiás könyvéről szólt. És ahogyan gondolkodtam erről a könyvről egy kicsit, az jutott eszembe, hogy mekkora fontossága van ennek most. Hogy Nehémiás könyve gyakorlatilag a változások könyve. Nehémiás olyan időszakban élt, amikor rengeteg változás történt az ő életében is, meg tulajdonképpen az izraeliek életében is. Ugye még a fogságban vannak, a fogság időszakában Babilóniát leigázta Perzsia, és aztán ez a perzsa király az, aki engedélyt ad a júdaiaknak, hogy hazatérjenek. És Nehémiás a harmadik ilyen hazatérős ciklusban van. Három részletbe tértek haza a júdaiak, és Nehémiás az utolsó. Vele mennek haza az utolsó ilyen nagyobb tömeg. És azt látjuk, hogy gyakorlatilag fogságból valamennyire szabadságba térnek haza, hogy azt látjuk, hogy távolságból közelség lesz, hogy közel mennek Jeruzsálemhez, és gyakorlatilag ők építik fel a várfalat, meg a várost, és azt is látjuk, hogy romokból épület keletkezik. És ez a három dolog indította a szívemet arra, hogy ma, mint gyülekezet is együtt gondolkodjunk ezekről a dolgokról, hogy kicsit a karantén időszakból már pár hete kijöve, így a fogságból, a szabadságba is, és az egymástól való távolságból a közelségbe jöjjünk, és azt gondolom, hogy gyülekezeti szinten pedig abszolút van lehetőségünk arról gondolkodni, hogy mit jelent romokból épületté válni, vagy egyre inkább fölépülni. Úgyhogy arra hívlak benneteket, hogy ezekkel a gondolatokkal nézzünk bele a könyvbe, és nem csak az első fejezetből fogunk majd megnézni igeverseket, hanem kicsit tovább is lapozunk, de nyilván nem akartam, hogy az egész könyvet felolvassuk. A változásokról még annyi, hogy ha bár annyira nem szeretjük, engem arra is emlékeztetnek, hogy egyetlen egy valaki van, akinek nincs szüksége változásra, és ez az Úr Jézus Krisztus, akiről azt olvasjuk, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És mindenki másnak rajta kívül szüksége van arra, hogy változzam. Nekem is, neked is. És talán egy idő után, vagy vannak bizonyos helyzetek, amikor azt mondjuk, hogy hát én már ennyi x évesen már hova változzak? Vagy ebben a helyzetben vagyok már 30-40 éve, hova változzak? Én már nem fogok változni, hanem így fogok meghalni, és Isten így elfogad engem. Azonban az ige nem erre bátorít bennünket, hanem arra, hogy folyamatosan formálódjon a szívünk. Hogy folyamatosan változzunk, Krisztus képére formálódjunk. És az első dolog, amit szeretnénk megnézni ebből a könyvből, mindjárt az első fejezettel kezdődik, hiszen látjuk azt, és talán többen elég jól ismerjük Nehémiás történetét, hogy Nehémiás hall egy hírt Jeruzsálemről, arról, hogy romokban áll az egész város, és ugye elpusztult. És Nehémiás ezen a hírem megindul. Az ő szíve megmozdul ettől a hírtől. Habár a távolban történik mindez, mégis közel jön hozzá, és érinti az ő szívét mindez a hír. És az első dolog, amit tesz, az az imádság. Az, hogy Az, hogy böjtöl, hogy sír, hogy Istenhez fordul, és azt olvassuk, ugye itt nem tudjuk pontosan, de egyes vélemények szerint akár hónapokig ugye imádkozott, mert azt tudjuk, hogy pár hónappal később állt a király elé. Lehet, hogy végig imádkozta azt az időszakot. De lényeg az, hogy Istenhez fordul. És nem azt várja, hogy valaki más majd tesz valamit Jeruzsálemért. Nem azon gondolkodik, hogy hát ő már imádkozott érte, akkor ez így el van rendezve, hanem tesz is valamit. És az első vázlatpontnak azt a címet adtam, hogy imádság és cselekvés. Mert hogy ez a kettő dolog valahogyan együtt kellene járjon az életünkben, folyamatosan Istenhez kellene fordulnunk, folyamatosan része kellene legyen az Úr az életünknek, párbeszédben és cselekvésben is. Amit vele megbeszélünk, amit tőle kapunk, amire ő vezet bennünket, ezt meg kell tegyük. Nem tudjuk elintézni a dolgokat általában azzal, vagy a szolgálatunkat azzal, hogy imádkozunk érte, és akkor kész lesz minden. Hanem örömmel és erővel beleállunk a feladatunkba, beleállunk a szolgálatunkba. És Nehémiás hosszan imádkozik, komolyan gondolva azt, ami a szívében van, és azt kéri Istentől, hogy adj sikert ma a te szolgádnak. Mielőtt a király elé áll, már eldöntötte, hogy oda fog állni, és azt kéri Istentől, hogy adj sikert ma ott nekem. Ez az első imádsága. A második imádságához már tovább lépünk a második fejezetbe, és azt látjuk, hogy amikor a király elé áll, akkor a király észreveszi rajta, hogy nincs minden rendben az ő szívében, hogy szomorú ott legbelül valami miatt. És Nehémiás először megijed attól, hogy a király belelát egy kicsit a szívébe, aztán másodszor tovább viszi a beszélgetést, és oda kerül ez az egész király és Nehémiás közötti párbeszéd, hogy a király megkérdezi tőle, hogy mit kívánsz, hogy mit akarsz tőlem, mit kérsz. És Nehémiásról pedig azt olvassuk, hogy én pedig imádkoztam a mennyistenéhez, majd ezt mondtam a királynak. Ha jónak látja a király, és ha méltónak tartod rá a szolgádat, akkor küldje el engem Júdába, abba a városba, ahol őseim sírja van, hogy felépítsem azt. És nagyon tetszik ez az ige, mert arra mutat rá, hogy bármelyik pillanatban, hogy ugye ez útcsolének is mondta, hogy szüntelenül imádkozhatunk. Hogy az imádság nem olyan dolog, amikor meg kell várjuk, hogy valami nehézség legyen az életünkben, vagy meg kell várjuk, hogy krízis legyen a gyülekezetben, és akkor majd komolyan veszük az imádságot, hanem olyan dolog, aminek folyamatosan az életünk részének kell lennie. Amikor olyan, ami kapcsolat Istennel, nem egy alkalmi jelenlét. Az imádság nem egy vasárnapi istentisztelet, amit kitűzünk keddre mondjuk, és akkor kedden imádkozunk, aztán a többi nap megvárjuk, hogy Isten csináljon valamit. Hanem amikor jön a lehetőség, amikor ott a kérdés, hogy mit kívánsz tőlem, akkor tudunk mit válaszolni. Akkor az az első gondolatunk, hogy Istenhez fordulunk. Amikor adódnak a kérdések, amikor adódnak a nehézségek, vagy az örömök, az első gondolatunk, hogy Istenhez fordulunk, és megosztjuk vele. Együtt járunk vele. És a harmadik imádság pedig, amit Nehémiás történetében látunk, annyira jó ez a könyv abban, hogy Nehémiás ilyen naplószerűen írja le azt, hogy mi történik vele és velük, ahogyan hazatérnek. Ezt a harmadik fejezetben olvashatjuk majd. Ha van bibliátok, akkor oda tudtok lapozni. A harmadik fejezet legutolsó versei. Amikor Szamballat és Tóbiják gúnyolják az építőket, és azt mondja Tóbiá, hogy bármit is építenek, az le fog omlani egy rókától is, vagy bármi apróságtól, ami persze nem volt igaz. De Nehémiásék építkeztek, és egyszerűen azt írja itt a 36. vers, a 3. fejezetben, hogy imádkoztak, amikor ezek a gúnyolódások jöttek, és azt mondták, hogy halld meg Istenünk, hogyan csúfolnak minket. Fordítsd vissza fejükre gyalázkodásukat, legyenek prédává számüzetésük földjén. Ne nézd el bűnüket, és ne töröld el vétküket, mert téged bosszantottak, amikor az építőket gúnyolták. És ezek súlyos dolgok, amiket itt kérnek Istentől, súlyos dolgok, amik itt elhangzanak, de arra figyelmeztetnek bennünket is, és talán azt a lelkületet is, amikor valamit kritizálunk, vagy gúnyolunk, vagy kötözködünk, hogy, hogy akik Isten dolgait építik, akik Isten városát építik, és az ő országát építik, azokat nem nagyon kellene gúnyolni. Azt komolyan kellene venni, amikor valaki Isten dolgain munkálkodik. És Nehémiásék azért imádkoztak, hogy Isten legyen bíró ebben a helyzetben. Viszont ők túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy bármit is tegyenek. Imádkoztak, és azt olvassuk, hogy mi azonban építettük tovább a várfalat, és el is készült az egész várfal félmagasságban, mert a nép nagy kedvel dolgozott. Hogy ott volt az imádság, ott volt az, hogy Isten cselekszik közben, ő megteszi a maga részét, és mi pedig nagy kedvel végezzük a munkát. Mi benne vagyunk ebben a küldetésben, és nincs időnk azzal foglalkozni, hogy mi az, ami akadályoz bennünket. Hanem mivel Isten indított erre a munkára, ő el fogja hárítani ezeket az akadályokat, ha elé hozzuk, ha hozzáfordulunk. Mi pedig tudunk építkezni. És a nép nagy kedvel dolgozott tovább, annak ellenére, hogy gúnyolták őket. Annak ellenére, hogy nehézségek jöttek. És azt látjuk ebben a három kis ige szakaszban, ezekben az imádságokban, hogy minden, amit Nehémiás tett, az imádsággal volt megalapozva. Hogy az a kapcsolat, amit ő az imádságban megélt az Úrral, amit ő megélt Istennel, az egy masszív alap volt arra, amit csinált. Mindent megalapozott az ő cselekvéséhez. És az imádság Nehémiás életében nem egyirányú dolog volt. Nem olyan volt, amit ő elmondott Istennek, és aztán az vagy ott fönnmaradt az égben, vagy visszahullott, hanem Isten igenis ő kommunikált vele. És azt olvassuk, hogy Isten indította az ő szívét. Ugye itt a második fejezetben, mielőtt éjszaka körbe lovagolja a várost, hogy megnézze, mi a helyzet, akkor még azt mondja, hogy még senkinek nem beszéltem arról, hogy Isten milyen tettekre indította a szívemet. És később is megemlíti azt, hogy Isten erős indulatot tett a szívébe arra, hogy ezt a várost felépítse. Aztán ugye a második volt, amit most olvastunk, hogy a munka nem állt meg, hogy kitartó volt. És a harmadik pedig, amit később a könyvben mond, és szintén nagyon tetszik nekem az, hogy Isten adott neki gondolatokat. Hogy Isten tud ilyet is csinálni. Tud gondolatokat adni, és azok előre visznek bennünket. Egy komoly kérdés merül már csak fel ezek az imádságok után, hogy a te szívedbe mit helyezett Isten? Hogy a te szívedet mire indítja most Isten? Vagy akár egész életedben? Gondolkodjunk el ezen egy kicsit, mert talán sokszor rávágjuk azt, hogy most nem vagyok olyan állapotban, vagy most úgy semmire, vagy hogy most mély ponton vagyok. Viszont amikor ezek a kifogások jönnek föl először bennünk ezzel a kérdésre, akkor egyszerre be is valljuk magunknak, hogy igen nagy változásra van szükségünk. Mert hogy Isten igenis indít bennünket dolgokra, indít bennünket arra, hogy a gyülekezetet építsük, hogy a családunkban szolgáljunk, hogy a környezetünkben az evangéliumot vigyük, a munkahelyünkön, a barátaink körében. Keressük azt imádságban, hogy Isten mire indít bennünket. Föl szoktad-e tenni azt a kérdést, hogy Uram, ma mire indítasz engem? Ma milyen tettekre buzdítod a szívem? Vagy ebben a hónapban, vagy ezen a héten? Ezeket nem vehetjük könnyedén, hiszen az Úrral járunk, és Isten vezet bennünket, azt mondjuk. Az ő gyermekei vagyunk. Akkor közünk kell, hogy legyen az ő ügyéhez, közünk kell, hogy legyen az ő küldetéséhez. És miután Isten megmutatta, hogy mire akar indítani bennünket, már csak el kell indulnunk. Bár ilyen egyszerű lenne az egész. Ugye említettem, és tudjuk is azt, hogy Szambalat és Tóbiá, meg talán többször elhangzik egy arab Gesem nevű fickónak a neve ebben a könyvben, akik nehézséget okoztak Nehémiásnak, akik akadályozták folyamatosan. És már azt olvassuk, hogy már a második fejezetben, amikor Nehémiás még csak elindult vissza Jeruzsálembe, akkor azt olvassuk, hogy meghallotta ezt a Hóróni, Szambalat és Tóbiá, az ammóni hivatalnok, és nagyon rosszallották, hogy jött egy ember, aki Izrael fiainak a javát keresi. Még el sem kezdődött semmi, már van ellenség, már van ellenfél, aki akadályoz bennünket. És Nehémiást folyamatosan végig kísérik ezek a külső harcok, az, hogy Szambalat és Tóbiá folyamatosan nehezítik az építést, és nem olvasom fel még egyszer a harmadik fejezetnek ugyanezeket a verseit, de lényeg az, hogy a külső ellenállásra az ő imádságuk ez volt, vagy az ő válaszuk ez volt, hogy Istenhez fordultak, és aztán amikor folytatódtak ezek a gúnyolódások és nehezítések, mert hogy a királynál is próbálkoztak, hogy betiltsa az építést, aztán később odajut ez az egész konfliktus, hogy Nehémiáséknak a nép fele fegyverben áll, és őrzi az építést, vagy az egyik kezében a kard, a másik kezében meg a kanál, amivel épít. Készen létben voltak, de az építkezés ment tovább. És talán a külső nehézségekre ez kell legyen a válaszunk, és tudom, hogy ez nagy kihívás, de lehetséges, Istenen lehetséges az, hogy egyszerre kétfelé figyeljünk. Hogy legyünk egyfelől készenlétben, legyünk éberek és józanok arra, hogy igenis lesz ellenség, lesznek akadályok, és amikor Isten munkájában vagyunk, akkor lesznek legyőzendő problémák, viszont a másik kezünkkel pedig építkezünk, hogy az Isten munkája sem álljon meg, mert az fontos, az kell. Viszont Nehémiásnak nem csak kívülről jöttek nehézségei, hanem bizony a népen belül is támadtak gondok, amikkel foglalkoznia kellett, és ez már előrébb lapozunk majd a 6. fejezethez talán, vagy az 5.-6. fejezethez. És azt látjuk ugye, hogy mivel a nép egyfolytában építkezett, ez nagy áldozatot kívánt. Mert hogy közben nem tudták a földet művelni, nem tudtak a saját munkájukból megélni, hanem benne voltak az Isten munkájában, és valahogyan Isten eltartotta őket, vagy Nehémiás eltartotta ezt az építkezést. Viszont azt is látjuk, hogy voltak előkelők és előjárók a nép között, akik gazdagabbak voltak, és kihasználták a szegényeknek a helyzetét. És tulajdonképpen így írja itt az ige, vagy így van a fordítás, hogy kiszipolyozták a honfitársaikat, hogy teljesen lehetetlenítették őket a létezésükben, és gyakorlatilag a saját fiaikat kellett zálogba adniuk, és aztán ez a nép ez megelégeli mindezt a helyzetet, ezt az ellehetetlenedést, és Nehémiáshoz fordul, és feltárja Nehémiás előtt ez a nép a problémákat. És aztán Nehémiásnál azt olvasjuk az 5. fejezet 6. versében, hogy amikor panaszukat meghalva értesültem ezekről a dolgokról, nagyon megharagudtam. És miután magamban meghánytam, vetettem a dolgot, felelősségre mondtam az előkelőket, meg az előjárókat, és ezt mondtam nekik. Kiszipolyozzátok honfitársaitokat. Azután összehívtam egy nagy gyűlést az ügyükben, ahol ezt mondtam nekik. Mi tehetségünk szerint visszavásároljuk júdai honfitársainkat, akik eladták magukat a pogány népeknek. Ti pedig eladjátok honfitársaitokat, mert ők kénytelenek nekünk eladni magukat. Azok pedig hallgattak, és nem találtak szavakat. Akkor ezt mondtam. Nem helyes, amit műveltek. Hát nem akartok istenfélő életet élni, hogy ne gyalázhassanak bennünket a pogány népek, ami ellenségeink? Én magam és rokonaim és a legényeim is kölcsönöztünk nekik pénzt és gabonát, mi elengedjük nekik ezt a tartozást. Ti pedig adjátok vissza nekik még ma mezeiket, szőlőiket, olajfakertjeiket és házaikat, sőt a kölcsönadott pénznek, a gabonának, bornak és olajnak a kamatát is. És Nehémiás meghánja, veti magában ezt a dolgot, és tesz valamit. Felszólítja az előkelőket arra, hogy ez így nem mehet tovább. És az volt a helyzet ebben a belső válságban, mivel hogy a külső ellenfélre nem nagyon tudott sok hatást kifejteni, csak ellenállni és folytatni a munkát, a belső problémákkal valamit muszáj volt kezdeni. És azt látjuk, hogy Nehémiás azt mondja, hogy hát nem akartok istenfélőek lenni? Nem akartok tiszta életet élni? És már is előjön az, hogy életváltozásra van szükség. Amikor a belső dolgokkal van gond, ugye, akár közösségre gondolunk, akár a saját életünkre és a szívünkre gondolunk, mert hogy sokszor ott bent is gond van, valljuk be, akkor életváltozásra van szükség. Valami nagyon lényegi változásra. És mi magunk tudjuk azt, és hálás lehet a szívünk, hogy ezek az események már nagyon régen történtek, és azóta Isten elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust erre a földre azért, hogy az ő életét adja értünk, és igazi belső változást tegyen lehetővé. Az új szövetségben járva nem kell, hogy magunkra erőltessünk külső változásokat, nem kell, hogy a formalitásokból várjuk majd azt, hogy hát, ha belül is valami megváltozik, vagy nem kell a családunk nyomása miatt Isten mellett döntenünk, hanem Isten arra hív, hogy van szabadságod arra, hogy belül megváltozzál. Egyszerűen el kell fogadnod azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a te bűneidért is szenvedett, hogy meghalt a keresztfán, és feltámadt a harmadik napon, él és király, aki az Isten trónján ül, és van hatalma arra, hogy változást hozzon az életedbe. Van hatalma arra, hogy olyan változást hozzon a szívedbe, amire te képtelen vagy. És ha ma úgy vagy itt, hogy ez a változás neked kívánatos, de még sohasem döntöttél Krisztus mellett, akkor nem kell tovább várakoznod, hanem lehet mellette dönteni. Azt mondhatod imádságban neki, hogy Istenem, köszönöm, hogy meghaltál értem, és szeretném, hogy megbocsásd a bűneimet az Úr Jézus Krisztus véréért. És azért az áldozatért, amit ő hozott a kereszten. És Isten pedig meg fogja hallgatni ezt az imádságot, és öröm lesz a mennyben azon, hogy te hozzátérsz. Ez viszont csak az első változás az életünkben. Mert hogy Istenhez fordulhatunk úgy is, hogy Uram, formáld a szívemet, mert nagy szükségem van arra, hogy tovább formálódjak. Nem tudom, ti hogy éltétek meg a karantén időszakát, amíg otthon voltatok, vagy amíg közösségileg, vagy családilag nehézségeket éltetek meg esetleg. Nekem is voltak mély pontjaim, akár a gyülekezet miatt is, de akár amiatt is, hogy nem tudtunk találkozni személyesen, és nem tudtuk egymás arcába nézni, és egymást bátorítani, hanem csak Zoomon keresztül tudtunk az ifivel is találkozni, és már azért egy pár hét után ezt úgy kezdett megviselni engem is. Viszont Istennek van lehetősége és hatalma arra, hogy felé lesz-e, ami meggyengült életünket. Hogy megújítsa a mi szívünket, megújítsa a mi szolgálatunkat, a mi küldetésünket, a mi odaszánásunkat. És erre is hív bennünket, hogy akármennyire is nehéz a gyülekezetbe visszailleszkedni, vagy a szolgálatba visszaállni, vagy Istennek újra teljes szívvel és hálás szívvel szolgálni, máshova nem tudsz fordulni, csak hozzá, hogy ezt az odaszánást megújítsa. Krisztusban ez is lehetséges. És a nehézségekről az is eszünkbe juthat, akár külső, akár belső, hogy egyfelől jönni fognak, másfelől lehet, hogy el is múlnak maguktól. De mindegy, hogy elmúlik a nehézség, vagy mindegy, hogy elmúlnak a körülmények, vagy azok változnak maguktól, ha valójában nem közeledtünk az Úrhoz, akkor nem vagyunk túl ennek a nehézségnek a lényegén. Mert hogy Isten föl tud használni minden körülményt az életünkben arra, hogy hozzá közelebb vigyen. Egyszerűen csak a szívünket kell hozzá fordítani. És aztán tovább lépünk néhány fejezettel. Ha lapoztok, akkor a 8. fejezethez tudtok lapozni, ha csak tekeritek, akkor még lejjebb egy párral. És a 8. fejezetben történik az, hogy ugye, ahogyan eddig történtek a dolgok, a nehézségek ellenére az építkezés folyt tovább, és nagyon hamar fölépítették ezt a várfalat, mert azt olvastuk korábban is, és hiszem azt, hogy később is igaz volt, hogy a nép nagy kedvel dolgozott ezen a várfalon, vagy városfalon. Eljutunk oda, hogy elkészül a munka, És a 8. fejezet első versében azt olvassuk, hogy akkor az egész nép egy emberként összegyűlt a vízikapu előtti téren, és azt mondták Esdrásnak, az írástudónak, hogy hozza elő Mózes törvénykönyvét, amelyet az Úr adott Izraelnek. A 7. hónap első napján tehát odavitte Esdrás papa törvényt a gyülekezet elé, amely olyan férfiakból és nőkből állt, akik mindnyájan meg tudták érteni a hallottakat. És nagyon tetszik nekem az, hogy a nép elkészül az építkezéssel, és ők kívánják azt. A nép kívánja azt, hogy hozzák elő az írást, hozzák elő az Isten igéjét, és olvassák ott fel nekik együtt. És azt olvassuk, hogy egy emberként gyűltek össze. Nem olvastunk ilyen igeverseket, de ha végigolvassátok Nehémiás könyvét, akkor azon kívül, hogy rengeteg nehéz és nyelvtörő nép föl van sorolva benne, rábukkanunk arra is, hogy ezek az emberek nagyon különbözőek voltak, mert nem csak kőművesek építették elsősorban ezt a várfalat, hanem papok, templomszolgák, kenőcskészítők, kereskedők, minden olyan ember, aki egyébként a hétköznapokban mással foglalkozott. Sokféle egyéni kultúrájú nép, sokféle ember, és itt azt olvassuk, hogy egy emberként gyűlnek össze, és mindnyáján azt akarják, hogy Isten igéjét hallgassák. És ez nagyon bátorít bennünket arra, hogy gyülekezetként is lehetséges elérni az egységet. Lehetséges az, hogy bár nagyon különbözőek vagyunk sok szempontból, lehetséges egységben élni, ami nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanolyanná válik, hanem azt jelenti, hogy együtt vagyunk. És aztán tovább olvasva, ugye Esdrás pap elkezdi felolvasni ezt a törvényt, ami azért valljuk be, amikor mi olvassuk a Bibliát, most Bencével meg néhány ifjúsebb benne vagyunk egy olyan olvasási tervben, amikor 200-valahány nap alatt elolvassuk a Bibliát. Nem tudom, hogy ti csináltátok-e már ezt. Valljuk be, hogy az első 5 könyv az nem az a rész, amikor nagyon lelkesen és minden pillanatban odafigyelve olvassuk ezt a törvényt. Amikor Isten sorolja a rendelkezéseket, olvassuk azt, hogy hogyan éltek, vagy építkeztek föl ott a szent sátrat a pusztában, vagy egyszerűen csak az áldozati rendnek a hosszas leírását, akkor azt gondolom, hogy ha őszintén akarunk lenni magunkkal, akkor nem ez a kedvenc részünk. Viszont ez a nép azt mondta, hogy talán nem is volt nyilván más írásuk, de Istennek ez volt a szava akkor, ami már készen volt, ami le volt írva. És azt mondták, hogy akkor ezt vegyük elő. És felolvassák, és azt olvassuk az 5. verstől, hogy Esdrás az egész nép szeme láttára nyitotta föl a könyvet, mert az egész népnél magasabban volt. Amikor fölnyitotta, fölállt az egész nép. És amikor Esdrás áldotta az Urat, a nagy Istent, az egész nép fölemelt kezekkel mondta rá, ámen, ámen. Azután meghajoltak, és arccal a földre borultak az Úr előtt. Ezek ilyen erősen kulturális dolgok. Ugye mi is felszoktunk állni, amikor az igét olvassuk, vagy felszoktunk állni egy-egy éneknél, amikor megkérnek bennünket, és a rabbik általában ebből az igéből vonatkoztatják azt, hogy hát igen, a Szentírás felolvasásán föl kell állni. Viszont érdekes, hogy most ezt olvastam föl, senki nem állt föl, vagy amikor olvasunk más verseket, senki nem állt föl. Viszont arra szeretnék csak rámutatni, hogy kicsit vizsgáljuk meg a szívünk kultúráját. Mert hogy nagyon sok mindent teszünk, akár úgy a gyülekezetben is, vagy csak úgy a mindennapjainkban, hogy hát ezt régóta így csináltuk, vagy így láttuk a szüleinktől. Vagy hát így csináljuk a gyülekezetben 30 éve. És ezért így marad. Viszont Istent ez nem annyira érdekli, hogy milyen szokásokat örökítünk tovább. Az érdekli, hogy mi van a szívedben. Hogy mi van a szívünkben. És talán merném azt kérni tőled, de nyilván ez más kérdés, hogy ezentúl akkor állj fel, hogyha ezzel tényleg meg tudod tisztelni Istent. Ne állj fel azért, mert a melletted levő feláll. Vagy ne állj fel azért, mert úgy érzed, hogy most ez a módi. Akkor állj fel, ha ezzel kifejezel valamit Isten felé. Akkor mondjad az imádságra, hogy ámen, ha tényleg úgy gondolod. Mert mennyiszer bealszunk, amíg közösen imádkozunk, és azt se tudjuk, hogy mit mondott a másik, de ámen. Istent érdekli az, hogy mi van a szívedben. Istent érdekli az, hogy milyen a szíved kultúrája, hogy legyen tartalommal teli, amit csinálsz. És ez a nép ilyen volt. Én azt gondolom, hogy ők nem a tömegnyomás miatt csinálták ezt, hanem így föltett kézzel azt mondták, hogy ámen, ámen, az Isten szavára. És utána leborultak arccal az Úr előtt. Mikor volt ez, hogy Isten előtt utoljára térden állva imádkoztál, vagy arccal leborultál? Hogy kifejezd elsősorban magadnak, hogy Isten mennyivel hatalmasabb nálad. És ami még jobban tetszik ennél, hogy szintén a 8. fejezetben tovább megyünk, felolvassák ezt a törvényt, és aztán Nehémiás, meg a vezetők azt mondják ennek a népnek, hogy már öröm ünnep van, menjetek haza, egyetek is ígyatok, és ahogyan Adorján is mondta, ugye itt hangzik el ez az ige, hogy az Úr előtt való öröm erőt ad nektek, vagy az a ti menedéketek, ez szerint a fordítás szerint. De ha egy ige van, amit ma kikerestek, akkor azt szeretném, hogyha a 13. vers lenne, a 8. fejezet 13. verse. Mert hogy mindenki hazament, evett és ivott, és azt olvassuk utána, hogy másnap azután összegyűltek az egész nép családfői, a papok és a léviták Esdrásnál, az írástudónál, hogy még jobban megértsék a törvény szavait. Hogy még jobban megértsék az Isten ígéjét. Hát ez fantasztikus szerintem, és ami ennek az eredménye, az még jobb ennél. Mert hogy azt olvassák fel, vagy azt is felolvassák nyilván, hogy 3 Mózes 23-ban vannak ünnepek, amiket Isten rendelt el. És megértik azt, hogy van ez a sátoros ünnep, amit Isten azért rendelt el, hogy megemlékezzen a nép generációról generációra folyamatosan arról, hogy Isten a pusztában, sátorban gondoskodott róluk. Hogy a pusztában 40 évig sátorban laktak, és Isten egyfolytában tartott őket a kezében, és ugye a mannát adta nekik, hogy legyen mit enniük. És ezek a családfők elmennek másnap, és megértik azt, hogy Isten akarja, hogy ezt a nép, ezt az ünnepet megtartsák. És képzeljétek el, hogy olvassuk is itt később, néhány versen később, hogy Józsué ideje nem tartották meg ezt az ünnepet. Krisztus előtt 444-ben vagyunk, vagy ebben az időszakban tér haza Nehémiás, és több mint 800 év eltelt körülbelül Józsué ideje óta. És nem mondta azt a nép, Isten igéjéből megértve, hogy hát 800 éve kihagytuk ezt, túl leszünk ezen ezután is. Hagyhatjuk ezt így. Hanem azt mondják, hogy ezt megértettük, és megtartjuk. És ez a kérdésem feléd, vagy felénk ma, hogy vannak-e olyan régi szokások az életedben, vagy a gyülekezet életében, amit 30 éve csinálunk, vagy 20 éve csinálunk, de lehet, hogy megérthetnénk jobban Isten igéjét, és változtathatnánk azon. Vagy megérthetnéd Isten igéjét, és változtathatnál azon a saját életedben. Mert hogy Nehémiásnak ez a története, meg a népnek ez a története, és az, ahogyan ők komolyan vették az igét, bátorít bennünket arra, hogy nincs olyan hely, vagy nincs olyan helyzet, ahonnan ne lehetne változni. Nincs olyan helyzet, ahonnan ne lehetne jobban megérteni Isten igéjét, és jobban alkalmazni az életünkre, mert ha lenne ilyen, akkor tökéletesek is lehetnénk itt a Földön. Úgyhogy nagyon bátorítalak benneteket arra, hogy akár Nehémiás könyvét is olvassuk el a héten, vagy amikor olvassátok az igét, vagy gondolkodtok a csendességen, vagy az útmutató szerint haladtok, amit a gyülekezetben használtok páran, én nem használom azt most, akkor gondolkodjunk el azon, hogy Isten vajon miben akar formálni ma? Hogyan akarja átváltoztatni egy kicsit az életemet, az életformámat? Ahogyan szükség volt Nehémiás időszakában is, ott azoknál az előkelőknél, meg előjáróknál, hogy Isten félőbb legyen az ő életük, hogy valóban egyre tisztább legyen az ő szívük, ahhoz változniuk kellett. És Jézusban van lehetőségünk erre. Úgyhogy szeretném majd, hogyha imádkoznánk, és amikor fogunk jönni az úrvacsorát venni, és imádkozunk csendben együtt, akkor el fogom mondani azt is, hogy lehetőség van arra, hogy ne csak a bűneidet vald most meg, és tiszta szívvel gyere majd ide, hanem arra is, hogy változásért imádkozzunk a saját életünkben elsősorban, és változásért imádkozzunk a gyülekezet életében is, komolyan gondolva azt, hogy Istennek van hatalma változtatni bennünket. Imádkozzunk. Istenünk, Nehémiás könyv egy fantasztikus írás, és köszönjük azt, hogy lejegyzésre került a te szavad így, és megvalljuk neked azt, hogy nem szeretjük a változást, hogy nem szeretjük azt a szót, és azt, hogy nagyon sokszor kimozdít ez a komfortzónánkból, és abból, hogy egyébként jól el vagyunk mi a mindennapjainkban, és megtartjuk a csendességeinket veled, és figyelünk rád minden nap egy kicsit, de köszönjük neked azt, hogy nem kell beérjük egy kicsivel minden nap, hanem tudunk valóban szüntelenül imádkozni, szüntelenül kapcsolatban lenni veled, ahogy a Nehémiás életében is láttuk ezt, és láthattuk azt is, hogy te milyen hatalmasan használtad őt, hogy milyen építkezést vittél végbe rajta keresztül. És az a vágyunk, Istenünk, hogy ne szűnj meg formálni bennünket, hogy hadd tudjunk élni abban, amit Pál apostol írt a Filippi belieknek, hogy igenis a te fiad napjára elvégzett bennünk azt a munkát, amit elkezdtél. És vágyunk arra, hogy tevőlegesen részei legyünk ennek. Szeretnénk kutatni azt nap, mint nap, hogy te ma mire indítasz bennünket, hogy hogyan formálsz minket, és mire vezeted a mi szívünket a te ügyedért, az evangéliumért. Köszönjük azt, hogy ez éltethet bennünket, és köszönjük azt, hogy azért jöhetünk ma össze, hogy ebben legyünk, hogy ebben emlékezzünk rád azért, hogy mit tettél értünk. Kérünk azért, hogy így újíts meg bennünket, így szólíts meg, és emlékeztess a te igédre pillanatról pillanatra, amikor éppen nem vagyunk annak a közvetlen fizikai közelében. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.